Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után vagyunk, 6 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M4-es autópályán már a bevezető szakaszon hatalmas dugó áll, egy autó, nagyon durva baleset, aki tudja, kerülje az M4-es felvezető részét. Futár Jani, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Kaposváron a Rákóczi pályánál két Punto ütközött, szegények, szegények, ők összecsókolóztak. Uh-huh. Rendőrök irányítanak, aki tud, kerüljön. Ezt SMS-ben kaptuk.
Úgy megölültek a márkatársnak.
Te is.
Te is, épp.
Igen, igen. Na, itt vagyunk. Gyorsan nézem, hogy van-e még közlekedési hírünk. Nincs, ha van, akkor küldjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. És már valaki tanácsot kér, hogy a feleségét kellene kielemezni.
Írjad a jeleket, és
megoldjuk. Írd meg, hogy mit mond, ahhoz képest mit csinál, és akkor Bence majd segít nekünk egy kicsit, mert szó lesz természetesen erről is, hogy párkapcsolati szinten mik azok az egyértelmű jelek. De aztán lehet, hogy ezt így a felszínt súroljuk, akkor nagyon, hát hogy is mondjam, csak közhelyesen leegyszerűsítjük a testbeszédet, a viselkedés elemzés, mert hogy ez lesz a témánk. Sziklai Bence a vendégünk. Hello Bence, jó reggel. Örülünk, hogy itt vagy.
Sziasztok! Jó reggelt! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Aki viselkedés elemzése vagy profilozással foglalkozik, az például már három műsorvezetőt ilyenkor figyel, vagy ki tudsz úgy kapcsolni, hogy igen, te most nem dolgozol, csak arra figyelsz, amivel készültél, mint mondandó. Vagy már nézed, hogy ki hogy ül, és a legnagyobb közhelyek, hogy kinek van, nem tudom, keresztbe a lába vagy a keze, ki mennyire nyitott, zárt. Nagyjából a testbeszédet az ember érinti, ezeket a közhelyeket tudja mondani. Ugye, hogyha zárva van a kezem, a mellkasom előtt, akkor én zárkozott vagyok. Hát ezek a legidiótább közhelyek.
És mennyire tűnt őszintének, amikor azt mondta, hogy örülünk, hogy itt vagy.
Őszintének tűnt,
De ugye, hogy ezek a legnagyobb közhelyek. Aztán azért abszolút, egy viselkedés, elemzés, egy profilozás azért ennél jóval összetettebb dolog.
Igen, tehát, és egyébként nem nagyon lehet kikapcsolni. Tehát, ahogy elnézett benneteket, mind a nyújtoknak el van egy picikét fordítva a feje.
Mert látni, de van, persze, hogy
el van döntve egy picikét.
Az az érdeklődő. Igen.
Hát az érdeklődés, illetve hát, ugye, ha az állatvilágra megyünk vissza, akkor az onnan jön, hogy az artériánkat azt szabadon hagyjuk, és gyakorlatilag ez a sebezhetőség, illetve az érdeklődésnek a jele. Tehát látom, hogy picit el volt forgatva a fejetek, illetve most, hogy nézem a pislogás számotok, az nagyon-nagyon le van esve. Ez a fókusznak a jele
általában. Vagy mind a három pszichopaták vagy.
Konkrétan leprofiloztál bennünket.
Igen, hogy oda tartom az ütőeremet feléd, hogy ezzel azt bizonyítom, hogy barátok vagyunk.
Biztonságban érzem magamat, nem félek attól, hogy te meg fogsz engem támadni.
Nem azért van, mert azon az oldalon van a kábel, a másik oldalon van a fejhallgatón kábel, és próbálok meg egy kicsit
ellenség. Ez is lehet, látod? Tehát pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy kontextus, ami nagyon számít. Én ennek vagyok a megszállottja, hiszen igazából sok mindent lehet mondani arra, hogy valakinek keresztbe van téve a keze, lehet, hogy ez igazából csak fázik. De hogyha megengeditek, akkor egyébként ezt a mítoszt, ezt így el is oszlatnám.
Nem véletlen mondtam, hogy a legnagyobb közhelyek, igen.
Igen.
A testbeszéddel
kapcsolatban. Semmi alapja nincs ezeknek.
De van neki, abszolút van neki. Tehát általánosságban véve el lehet azt mondani, hogy bizonytalanságot jelent a keresztbe tett kéz. Én azonban azt szoktam tanítani, hogy ezt teljesen hagyjuk figyelmen kívül. Tehát, hogyha a keleti parton az FBI-nak a központjába bementek, akkor van egy ilyen 5 méteres tábla, ami 120 viselkedés van felírva. Ezt az én mentorom csinálta egyébként, és ott a keresztbetett karnak, a keresztbetett kéznek 4 fajtája van. 4 fajtát különböztettünk meg. NATO hírszerző ügynökségek, illetve FBI szerint is például. Az egyik az, amikor simán keresztbe tesszük ugye a karunkat. Ez, ugye mondottam, bizonytalanságot jelenthet. A másik, amikor ugye a nézőknek, vagy a hallgatóságnak próbálom mondani, a
hüvelykújjam
fölfelé van, tehát hogy
magam előtt összekulcsolva fölfelé.
Összekulcsolom magam. Ugye minden gravitációval való ellentétes mozgás az energiába kerül, az evolúció pedig az elég gészeres spórolni az energiával. Tehát, hogy azok szokták megmutatni azt, hogy az alfák, vagy akik tudják az energiát, ugye, hogy mondjam, megengedni maguknak az energiaveszteséget felesleges gesztusokkal. Egyébként nincsen felesleges gesztus, tehát az mi akkor is a hamis. És ha ugye fent van az ujjam, ez már általában véve azt az szokta jelenteni, hogy hát arroganciát, vagy magabiztosságot jelent, hiszen gravitációval ellentétesen felfelé rakom az ujjamat. A harmadik variáció, és hogy gondoljatok csak bele. Tehát, hogyha,
és ez csak egy keresztbe tett kéz még, aminek hányfajta verziója.
Gondolj bele, amikor mondjuk a tinédzser fiad azt mondja, hogy megcsináltad a házi feladatodat, megkérdezett tőle, és ugye keresztben van a keze, de fent vannak az ujjai, hátradől, az állát kitolja, és azt mondja neked, bármit mond, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy ekkor már ebből a kontextusból, és ebből a több viselkedés mintából egyszerre tudunk arra következtetni, hogy...
Tojik
hogy
ránk.
Így van.
Tehát, hogy a válasz biztos, hogy nem lesz.
Igen.
Nem lehet, igen is, de igen,
mondjuk veled nem lehet egyszerű randizni, azért azt gondolom. Vagy amikor igen randiztál, nem
ezért
tudom.
Ezért nem is hívunk el.
A családi állapotodat nem akarok firtatni, de azért körülbelül hány jel van, amit szó nélkül így ránézésre 5 perc alatt le lehet monitorozni egy viselkedés elemzőnek, vagy aki tényleg profilozással foglalkozik, mint te. Hány olyan gesztusunk, mozdulatunk van, ami azonnal árulkodó?
Hát rengeteg. Azért kettő véglet van általában véve, hogy így mondjam. Az egyik véglet az az, hogy olyan gesztusokat használunk, ami ugye nyitottak, a másik pedig ugye a zárt. Ugye ezek a zárt gesztusok általában véve a félelemmel ugye egyenértékűek az állatvilágban. Tehát, hogyha mondjuk felmész egy random YouTube videót, megnézem, amikor megijesztenek embereket, akkor általában véve mindig vagy a fejünket, vagy pedig a látszerveinket védjük, és megint csak visszamegyek egyébként az artériára, hogy felugrik a vállunk rögtön abban a pillanatban. Összeszorul a kezünk az oldalunkhoz, szorítjuk, ott is ugye a bicepsünkön is nagy artéria, hogy ezeket a fő ütőereket, ezeket ugye védjük. Tehát én igazából amit nézek, az általában véve az, hogy milyen adaptorokat használtok, ez azt jelenti, hogy milyen stresszel kapcsolatos gesztusokat használtok.
Aha. Na most például egy pislogásszám az miről árulkodik? Mert itt mondtad, hogy mi keveset pislogunk. Ez azt jelenti, hogy az ember fókuszált, vagy hogy egyfajta bizonyos mentális állapotban van?
Igen, amikor stressz éri az ember szervezetét, akkor többfajta hormon jön ki a mellékveséből gyakorlatilag. Ez többek közötti adrenalin, azaz norepinefrin, epinefrin, illetve kortizol. Mindegy, a lényeg, hogy ezek különböző fiziológiai reakciót indítanak el a szervezetben, és általában véve, tehát például leáll a reprodukciós rendszered, tehát nem fogsz tudni szeretkezni stressz közben, nem fogsz emészteni, leáll a hajadnak a növése, leáll a körömnek a növése, növekszik a...
Most már értem.
Rohadt stresszes gyerekkorod volt, basszus.
Ezzel a kortizol,
Még
csuda, hogy szex van.
És ennyi éve.
8 éves korodban nagyon megijesztettek a rohadt életben.
Az ott hagy.
Szóval van egy csomó automatikus működése a szervezetnek.
Így van, és gyakorlatilag ezt a megemelkedett ugye hőmérsékletet, szívritmust, ritmusszám növekedés, stb. Ez már növekedett energiát, ezt valahol le kell vezetni. Tehát van kifejezetten egy olyan gesztus család, amit úgynevezett adaptornak hívják, ami arról hát árulkodik, hogy a másik stresszes. Tehát a testbeszéd elemzés az igazából nem más, mint stresszelemzés. És akkor egy ilyen misztériumot, hogyha megengeditek, akkor el is oszlatnék. Hallottatok már arról, hogy hány százaléka a kommunikációnak a nonverbális?
Hát most gondolom, ami nagyon nagy számot fogsz mondani, ittál szerintem szomjas vagy.
Aha,
tehát, hogy hoppá, jobb kézzel ivott, tehát nem balkezes. Kettő. Nem pislogott
nagyon
közön.
Fontos, nagyon rossz. Fontos.
Nagy, milyen kézzel nyúlt a pohárhoz? Ugye a gyerekek, hát azért figyelek, érted? Hát gondolom mondjuk 80% a nonverbális és 20% a verbális. Nagyjából nem sok. Nem szerintem maximum 20 a beszéd. Még talán arra is azt mondom, hogy kevesebb. Mindegy, mit mondasz. A lényeg, hogy mondod?
Kockás kardigálod, tehát nem követed a napi divat.
Szerintem 10 a beszéd, 90 a nonverbális. Én valamilyen számot mondom.
Igen, 7%-ot mondanak 7. egyébként a verbalitás, és 93%-ot a nonverbalitásra.
Tehát mindegy, hogy mondom, mindegy, hogy mit mondok, a lényeg, hogy mondom. Több információ van abban, ahogy mondom, mint amit mondok.
Igen, abszolút. Egyébként ez a közhiedelem az, hogy, és akkor eljátszom ezt nektek, hogy 93%-a a kommunikációnak nonverbális, akkor mit mondok most?
Mi van?
Tehát, hogy mégis
tarolna. Nem tudom, de jókedvűen mondtad. Jókedvűen mondtad, és nagyon őszintének tűntél.
Tehát a lényeg az az, hogy a kommunikáció 93%-a az nem nonverbális. Ez egy közhiedelem, ez egy mítosz. Viszont az, amiből egyébként ez a kutatás kiindult, volt egy perzsa professzor, Egyesült Államokban, aki azt mondta, hogy különböző kísérleteket végeztek, és megpróbálták eldönteni azt, hogy pontosan, ahogy te említetted, Balázs, hogy mire alapozzuk azt, hogy eldöntsük, hogy a másik milyen érzelmi állapotban van. Tehát, hogyha megkérdezed tőlem, hogy mi baj van, Bence, és én azt mondom, hogy semmi.
Mert szerintem látom, szarul vagy.
Aha, igen,
látom
abszolút rajtad. A nonverbalitásra.
Ez a nők nagy fegyvere. Mi baj van, semmi. Semmi. Ugye, igen, és tudod, semmi. Hogy valamit már rosszul. Na, biztos, hogy
most
valamit
már tudsz, hogy van valami.
Az életedet abszeszted.
Ugye?
Tehát ez már a hangsúlyból ugye igen. Hallott. Tehát 38%-a szoktak mondani, ez ilyen félre értelmezett dolog. 38% az a hangszín, hangsúly, 58% általában véve, tehát body language, tehát a testbeszéd, de főleg
az arc, és ami hozzá tartozik.
Arc, és ami hozzá kapcsolódik, és 7%-ban hiszünk csak a verbalitásnak.
Oké. Na nézzünk akkor egy-két konkrétumot, ugye két részre osztottuk a beszélgetést. Az egyiknek van egyfajta politikai vetülete, hogy hát most az egész világ azt találgatja, és mi is azért őt választottuk, hogy milyen állapotban lehet Putyin, mégis csak atomhatalomról van szó, közben az ember olvassa azt, hogy egy misztérium tulajdonképpen pszichológiai szempontból a csávó, borzasztóan kiképzett, borzasztóan sok pszichológus foglalkozik vele, hogy elemezze az ő nonverbális jeleit, különböző beszédeket, interjúkat elemezgetnek, de mégis azért egy profiról van szó, aki ugye hát egy KGB-s tiszt volt, kiképzést kapott. A beszélgetés második része pedig kicsit bulvárosabb jelleggel hogyan segítsünk férfinői hallgatóinknak, hogyha hazamennek és feltesznek egy kérdést a feleségüknek, barátjuknak, barátnőjüknek, mi az a kettő darab jel, amiből egészen biztos, hogy tudjuk, hogy egy férfi hazudik, és egészen biztos, hogy tudjuk, hogy egy nő hazudik. Hányan fogják ma megkérdezni?
Mindenki tesztelni fogja
a barátját és a barátnőjét. De nézzük Putyint, ugye például egy NBC interjút, ahol Putyin egész alakban ül egy széken, segíts nekünk egy kicsit értelmezni a jeleket, hogy ti miket figyeltek, mit néz a lábmozgástól a kézmozgásig, a pislogáson keresztül minden szóba jöhet. Az igaz egyébként, hogy pszichológiai szempontból egy ilyen misztériumnak számít, hogy még pszichológusok is vitatkoznak az, hogy milyen állapotban lehet, mennyire kiképzett, mennyire tanult, mennyire
manipulál, nem manipulál.
Kiképzésnek köszönhető, hogy ő milyen jeleket használ, még akár azt is, hogy hányat pislog. Jó, KGB-s tiszt volt, valószínűleg kiképezték minden ilyenre.
Igen.
Nem? Kell ehhez kiképzés, hogy az ember leküzdje ezeket az akaratlagos pislogás, mozgás, képmozgás, lábmozgás. Tehát ezeket megtaníthatták akár neki is például?
Abszolút. És azt tudjuk is, hogy egyébként 1991-ben Ellen Pease, ugye, aki a testbeszédnek az atya volt.
Több könyve van neki.
Az mentés, amikor ő polgármester helyettes volt Szentpéterváron, akkor ő képezte Putyint. De azt is tudjuk egyébként, hogy a képzésének akkora nagy része az arról szólt, hogy kinyissák az ő testbeszédét. Tehát ne azt feltétlenül az a cipővel verem be a szöget birodalmi oroszországos testbeszédet hozzam
magával. Ahogy finomítsad, kicsit nyitottabbá, kedvesebbé tegyék.
Abszolút.
Na most amikor te nézel például egy ilyen NBC interjút, és ott látod, hogy mondjuk folyamatosan mozog a lába, hogy mennyit gesztikulál, itt az egész testet nézed, például az egy árulkodó jel, amit én laikusként látok, hogy nagyon sokat mozog például a lába. Az egy tanult dolog, amivel ő elterel, vagy egyfajta stresszlevezetés, hogy ne az arcán vagy a kezé jöjjön ki a stressz, ha mondjuk olyan kérdést kap.
Ezt nagyon jól látod, azt szokták mondani egyébként, hogy a lehető legnehezebben kontrolláljuk azokat a testrészeinket, ami a legtávolabb esik az agyunktól. Tehát ezek a legárulkodóbb jelei a stressznek. De egyben a lábunk is az, amikor ugye ülünk egymásra, most én nem látom egymásra szemben nem látom a lábadat, tehát egyben a lehető legjobb módszer is a stressz levezetésre, anélkül, hogy ugye a másik észrevenné, hogy a lábamat mozgatom. Tehát ez egy visszatérő elem egyébként Putyinnál, gyakorlatilag majdnem minden egyes interjúnál, amikor ő beszél, és látjuk a lábát, akkor meg lehet figyelni azt, hogy egyébként általában ilyen körkörös mozgásokat végez, nem tudom, hogy...
Fáj a bokája. Igen.
Az is lehet. És látod, egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogyha csak egyszer fordul ez elő, akkor ez lehet egy véletlen is. De hogyha ez mindig előfordul, akkor ez már egy teljesen más történet. Tehát amikor az előbb mondtad azt, hogy a hazugságvizsgálat, hogy mi az a jel, amikor láthatjuk azt, hogy ugye a másik hazudik, ilyen nincsen.
Aha. Jó, de akkor mit mondasz Putyinra és a forgatására?
Ez egy KGB-s kiképzésnek az eredménye egyébként, nem csak a KGB-nél, hanem egyébként más nyugati hírszerző ügynökségnél is használják, illetve tanítják, hogy hogyan vezessék le a stresszt. Tehát ez poligráfnál is egyébként egy hathatós technika szokott lenni, hogy vagy a lábujjukat szorítják össze. Ugye a poligráf esetében kettő darab kérdést szoktak feltenni, vannak az úgynevezett kontrollkérdések.
Igen, ez a fiú vagy, nem, Péternek hívnak, szűke hajon ezek a kontrollkérdések, amíg nem az ügyhöz kapcsolódik, igen.
Így van, és ekkor nézik, hogy neked milyen, úgyhogy ezt a poligráf is nem hazugságot vizsgál, hanem stresszt. Tehát még egyszer a testbeszéd elemzés a stressz elemzésről szól. Ezt nem tudom, hogy a másik hazudik-e, csak azt látom, hogy stresszel. És mikor mondjuk poligráf vizsgálat van, akkor ezek a kontroll kérdésekre, hát úgy lehet megtéveszni egyébként a poligráf vizsgálatot, hogy ezekre a kontroll kérdésekre is stresszes választ adok. Most hogy tudok egy nem stresszes kérdésre stresszes választ adni? Hát vagy mondjuk bealakok a cipőmbe egy kis kavicsot például, és rálépek, amikor válaszolok, vagy ráhalapok a nyelvemre válaszadás
és
előtt.
És a fájdalomtól stresszes válasz jön, tehát már a kontroll kérdéseknél megtévesztem.
Így van. Vagy akár még egy, tényleg ez szintén hírszerző taktika, hogy összeszorítom az ánuszomat.
Ezt én sokszor csinálom. Igen. Mikor nyom a feleségem, azonnal szorul az ánuszom.
De azt már nem szorítom, az már magától.
És akkor ezáltal idegek életbe lépnek, és adok egy olyan
jelent.
Kinek a poligráf.
Aha. És akkor azt képzeld el, hogy ugye azokra a kérdésekre is stresszes választ adsz, illetve kileng a poligráf, amely kontrollkérdés lenne, tehát ami igaz. És akkor az összes kérdés ki fog lengeni, ezáltal értelmezhetetlen a poligráf.
Oké, te hol látsz árulkodó jeleket? Azért ez a Putyin szerintem egy okos csávó, független nagyon attól, okos. Hogy nagyon okos, nagyon, nagyon kiképzett, nem legalizálva az ő háborúját, de én egy okos embernek tartom, láttam nyilatkozatait, tehát nagyon, nagyon értelmes. Vannak árulkodó jelek, amin ő nem tud uralkodni, vagy egy nagyon kontrollált, jól kiképzelt interjút látsz, és nagyon nehéz megnézni, hogy hol vannak a gyenge pontok. Vagy látsz olyan kérdést, amikor egy kicsit akarva, akaratlanul ad egy olyan nonverbális jelet, amiből meg lehet állapítani mondjuk, hogy ő milyen mentális állapot van. Hát ugye tudjuk róla, hogy azért ő nagyon elszigetelt, kevés emberrel kommunikál, már a legtöbb embert leválasztotta magáról, tehát hogy nagyon nehéz felmérni az ő állapotát. Te, ha megnézel mondjuk most egy Putyin interjút, vagy ezt az NBC egész alakos interjút, akkor mi az az öt dolog, amit mondjuk meg tudsz róla állapítani? Vagy amit te látsz rajta, azokat a jeleket?
Hát először is van egy olyan, hogy gesztikulációs elhelyezkedési tendencia minden egyes ember.
Csak azon a szinten mond, hogy értsük. Tehát, hogy ilyen nagyon finoman.
Ez azt jelenti, hogy van egy oldala az embernek, amit általában véve jobban használ, amikor pozitív dolgokról beszél, és kevésbé használ, amikor negatív dolgokról beszél. Putyinnál ez nagyon jól kirajzolódik egyébként, ő jobb pozitív, az ő szemszögéből. Tehát ő a jobb kezével azonosítja általában véve a pozitív dolgokat. Jó, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig, tehát sosincs, nincsenek abszolútok, nincsenek olyan dolgok a testbeszédben, ami fix.
Igen, tehát amikor pozitív dolgokról beszél, hogy jobb kezed, és ez miről árulkodik, vagy ez mit jelent, hogy értsük?
Hát ez csak érdekes megfigyelni egyébként, hogy amikor az USA-ról beszél, vagy amikor a NATO-ról beszél, akkor általában véve a bal kezét használja.
Tehát ez egyfajta ellenszem, vagy egyfajta...
Ez nem, ez egyfajta data point egy testbeszéd elemzőnek. Hirtelen akartam fordítani a data pointot. Tehát bejövő információkhoz nagyon jó későbbi előrejelzésre az a tekintetében, hogy mondjuk én elkezd beszélni valami dologról Putyin, akkor melyik kezét kezdi el használni? Vajon a bal kezét kezdi el használni, vagy a jobb kezét kezdi el használni?
Mennyire összetett, hogy melyik a negatív, melyik a pozitív oldal.
Van, és akkor sem szabad egyébként azt mondani, hogy oké, tehát a bal kezét használta most ennél a témánál, jövőbeni témánál, és akkor ez most negatív, hanem ilyenkor kontrollkérdésekkel ugye meg kell bizonyosodni arról, hogy visszatérő eleme az a témával kapcsolatban megint csak a balkéznek a használata.
Itt az interjúban a lábmozgás az egy feszültséglevezetés, akkor igen, ez egy tudatos technika.
Tudatos tehát... és általában az összes interjújánál egyébként ez előfordul.
Mert azt látom, hogy egész alakban mutatják az NBC-n ennél az interjúnál, amit nézünk, hogy neki folyamatosan mozog igen. a lába.
Nagyon, igen, pontosan. Tehát ez
szimpla a vízelési kényszer, ez nem lehet?
De benne van, nagyon jól látod. Kéne csatlakozzunk. Aztán az interjúban még kiderült, hogy auditori, tehát hallással kapcsolatos érzékszervi csatornákat használ. Tehát,
azt például miért csinálja, hogy profin beszél angolul, de tolmácsot használ? Ez egy taktika, vagy ezt is tanítják?
Hogy ez egy taktika nála. Szerintem ez egy
hát kifejezett kiválóan beszél,
taktika.
Kiválóan beszél angolul is.
A passzív tudás az mindenképpen jó. Tehát sokszor van az, hogy ahogy befejezi angolul a kérdést az interjúztató, abban a pillanatban elkezd válaszolni, sokszor pedig ugye megvárja, ami befejezi a tolmács. Szerintem ez azért van, mert időt akar nyerni. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen kifejezett taktika igazából arra.
Átgondolja, amit akar mondani.
Ez is egy időt nyerő. Aha. Pislogás, például mondtad, az egy fajta mentális állapot, oldottság, relaxáltság, feszültség.
Fókusz. Tehát mi a kedvenc filmed?
Mi a kedvenc filmem?
Már túl sokat gondolkozol, érted?
Basszus, nem tudom, de nem pislogtam közben, tehát gondolkoztam.
Szorítottam az állat.
Gondolom, ez a lényeg. Nem a film a lényeg, hanem, hogy pislogtam meg közben.
Nem tudom, hogy
Armageddon, pajkos négy.
Egyébként nem tudom, hogy láttátok-e, ugye, hogy Balázs balra felnézett egyébként, tehát, hogy amikor direkt egy olyan kérdést tettem fel, hogy amit neked pozitív, valószínűleg ugye, hát milyen a kedvenc filmed, az pozitív lehet. Tehát ez is egy bejövő ugye pont nekem, egy elemzési pont, hogy te balra fölnéztél ebbe az esetbe.
Ott a memória, az emlék, arra?
Pozitív, azért? Valószínűleg pozitív. Tartom, és nyilván elkép most már, hogy elkezdek erről beszélgetni, megzavarja a teljes viselkedésedet, tehát nem fogsz, hogy így mondjam, úgy válaszolni, ahogy kellene, de stresszmentes környezetben még fel kéne tennem neked egy pár kérdést arra vonatkozólag, hogy amit mondjuk, hol voltál nyaralni, milyen, hogy érezted magad a hétvégén. Tehát feltételezem azt, hogy olyan stresszmentes, boldog emlékeket hívsz le, ami neked majd a szemmozgásodra igazolva lesz, hogy megint csak balra felnézel.
Hát te baloldalas vagy.
Azért
ugye?
Kettő darab ázt kapnék a kezembe, úgyis nehezen ülnék leveled azért a flop előtt kicsit emelgetni. Tudom, hogy ászpár van a kezemben, de nagyon félnék veled azért pókerezni. Basszus, merre nézek, mit csinálok, hova fordulok, ott az ászpár a kezemben, még az a floppal lejön egy ász, de még mindig nem adnám meg, ha visszaemelsz.
És végig mindenkit vizslatom, és akkor Bence.
Nem szoktak hívni pókerezni.
Ezt mondjuk megérte. Oké, két percünk van, aztán el kell menni szünetre. Milyen egy percünk van már csak mutatja, hogy az ő milyen állapotban van szerinted? Ugye ez a világ sajtó ezt próbálja kideríteni, hiszen nincs közvetlen kapcsolatban. Ha egy perc alatt kellene, most nyilván nem egy pontos pszichológiai elemzés, de nagyjából, hogy a csávó mennyire kontrollált, van-e bármilyen betegsége, mit látsz rajta? Dühös, agresszív, hát azért mégiscsak ugye itt sok minden múlik rajta, és akár abszolút. Mit mondanám, milyen állapotban van? Mennyire van mennyire tudatos, vagy mennyire?
Szerintem nagyon.
Nagyon?
Szerintem nagyon. Én nem látom rajta azt, amit általában éve itt a sajtó szokott emlegetni, hogy elvesztette volna a fejét.
Vagy hogy demens, vagy hogy aspergeres, hát annyi mindent olvas az ember ugye róla, nyilván próbálják el lehetetleníteni,
hogy lejáratni. Ez egy 2008-as elemzés volt Putyinról, hogy Asperger szindrómája van, de ez egyébként azóta már cáfolták. Ami nagyon érdekes lehet a hallgatóságnak, az, hogy felmerült a sajtóban, hogy miért ül ilyen távol Putyin mindenki
a
az
asztal.
Ez, mindenki azt mondja, előszeretettel, hogy a hatalom és az erőnek a demonstrálása miatt, de hát ugye egy jó profilozóf meg felteszi azokat a kérdéseket, hogy... Hol fordul elő? És ezt képzeljétek, akkor is előfordul.
Akkor. Jó, ne felejtsd, a nagy asztaltól csak el kell vennünk érezni, de hogy miért ül a nagy asztalnál. Ezt is sokan találgatták, ugye? Hát rengeteg nagy politikus ugye a nagy asztal másik oldalára ültetett, úgyhogy mindjárt megkérdezzük. Macron is volt nála, és ő is azt mindenki találgatta, hol fog ülni, ott ült az asztal másik oldalán. Úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk, rögtön jövünk vissza, ha van kérdés, küldjetek el, elmegyünk érezni, és itt vagyunk már is. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és még mindig vendégünk van, Sziklay Bencével beszélgetünk, aki viselkedés elemzéssel, profilozással foglalkozik, és hát nagyon sok magánéleti kérdés jött, hogy erre számítani lehetett, úgyhogy megbeszéljük még a hosszú asztalt, aztán áttérünk arra, hogy ha ma délután hazamész, mi az az egy kérdés, amit ha felteszel, akkor a feleséged, vagy a férjed, vagy a barátod, vagy a barátnőd valamiért csinál. Ugye mindenki szeretné ezt leképezni saját magára, hogy ez tanulható egyáltalán, mit kell figyelni, de hát ez egy viselkedés tudomány, egyfajta nagy-nagy, hát hogy is mondjam, csak hosszú-hosszú vastag könyveket lehet megtölteni ezzel, ez egy tudományág igazából, úgyhogy ezt nem tudjuk most két mondatban nektek megtanítani, de Bencét azért majd megkérdezzük, hogy ha az egy kérdés elhangzik, akkor, mit kell, mire kell figyelni, és egyáltalán máshogy hazudik egy nő, mint egy férfi.
A baj csak az, hogy, nyilván az asszonyok is hallgatnak minket otthon, és már rákészülnek erre a dologra.
Igen. Neked a mentorod, akitől még most is tanulsz, ő az USA egyik vezető katonai hírszerzési viselkedési szakértője, ő titkos ügynököket képez, akár CIA sokat?
Képzett, igen.
Képzett régen.
Igen, aha. Igen. NATO hírszerző ügynökségek, illetve FBI és ez hasonló.
Azért vele se ülsz le, nem? Igen. Egy grillparti mellett pókerezni, nem? Chase Hughes, ugye most olvasom, hogy ki is ő egyébként elég
most
nagy.
Most már Guantanamo-ban, tehát hogy viszonylag igen. Kellett vele találkozni.
Hosszú asztalán hagytuk abba. Itt volt mindenfajta dolog, megfejtés, hogy izolálja magát, meg hogy a fél a Covid-tól, meg hogy ez egy hatalmi gesztus, ugye, hogy hosszú asztal végére ültet európai politikusokat, akik ellátogatnak hozzá. Hát mindenki találgatott. Neked is van egy teóriád arról, hogy miért a hosszú asztal?
Abszolút. Nekem azt tűnt fel, hogy akkor is ilyen hosszú asztalokhoz ülteti a népet, amikor a sajátjáról van szó, tehát amikor
igen,
a saját kabinetjéről
volt
van szó.
Utána, amikor az összes ilyen nagy ember potentát ott ült mellette, sőt, még két gomb is volt az asztalán.
Igen, az, meg az,
azonnal megnyílik egy ilyen ajtó, ha rosszat mondasz, akkor Szibéria. Eltűnik.
És ugye szintén, hogy amikor elemeztem a videóit, illetve igen, a videóit, akkor feltűnt az, hogy a glabella, ami egyébként itt a szemöldökünknél az izom, illetve a szemkörnyéki izmok, illetve a homlok, az ugyanúgy jól mozog. Tehát a botoxot, az, hogy miért van felpuffadva a feje, ilyen szempontból mindenki azt mondta, hát igen, mert szét van botoxolva, meg szét van fillerezve. Én ezt ebből a szempontból kizárnám. És akkor marad az, hogy ha nem csak hogy a saját kabinetemmel ülök távol, hanem ugye mindenki mást is távol ültetek, akkor hát én most egy spekulációba bocsátkozom, és hát Marcus Aurelius mondta, hogy minden, amit hallasz, az vélemény, nem tény.
Biztos, hogy megölöm.
Minden, amit látsz, az...
Na, miért van hosszú asztal?
Nem, nézőpont, nem pedig a valóság. De szerintem halálos betegségben szenved. Vagy pedig van olyan komoly, súlyos betegségben, amitől izolálnia kell saját magát, távol kell lennie. Valószínűleg az immunrendszerével van valami, autoimmun rendszer, stb. Olyan szteroidot szedhet, attól puffad fel szerintem a feje.
Aha, ami mondjuk érzékenyé tehet egy immunrendszert.
Így van, és ezért védik attól, hogy olyan közel kerüljön máshoz, hogy ne kapjon fertőzést egy gyengített immunrendszerrel. Ez az én spekuláció.
Aha, de ez mondjuk spekuláció, igen, de ezt nem abszolút. Is mondtad, hogy spekuláció.
Vagy rohadt nagy a helyiség, amiben találkoznak, és egy kis asztal hülyén néz neki.
Tehát, hogy vagy sörpongot játszanak két tárgyalás között.
Igen. Mennyire sokan kérdezik, vagy kívánják tőled, hogy hogy lehet ezt átültetni a hétköznapokban? Tehát, hogy van-e az a kettő jel, amit ha az ember megtanul, akkor egyrészt jó pókerjátékos lesz, kettő mindig tudja, hogy a párja igazat mond, vagy nem. Ugye hát ez mindenki párkapcsolati szinten akarja megfogni, vagy a gyereke szintjén, hogy ránézek a kamasz gyerekemre, hol voltál, mit csináltál a buliba, akkor ez egy tanulható dolog, vagy ez egy nagyon összetett rendszer ahhoz, hogy sokfajta jelet sokféleképpen lehessen elemezni, és nincsenek exakt dolgok, mondjuk, ahogy egy nő hazudik, vagy egy férfi hazudik kettő jelben.
Abszolút. Egyrészt nincsen különbség. Tehát ezt nem lehet, nemtől ezt külön választani.
Ugyanúgy hazudik a nő, ugyanúgy hazudik a férfi.
Nem az, ugyanúgy, mindenki más kép, mindenki aha. más stratégiát használ ilyen szempontból, ugye mikor mit. De vannak természetesen jelek, amire arra lehet következtetni, hogy magas a stressz, és a magas a stressz, akkor úgynevezett investigative kérdésekkel leások a probléma mélyére.
Hát ezt most nem tudom, mennyire tudunk investigálni egy nyomozati.
Ha én most hazaérek.
Jó, egy közvetesség, hogy azt mondják, hogy ha hazudik, ugye a szájához nyúl. Miért talán erről elemíz is írt, ugye, mert a gyerekkorodban mondták, hogy ha hazudsz a szádra csapok, tehát te automatikusan oda nyúlsz a szádhoz, mikor hazudsz. Ugye, ez egy ilyen, hát egy gesztus, hogy jaj, én most rosszat csináltam, ez úgy rögzül felnőtt korban. Ugye, mert hogy gyerekkorban sokszor mondták, hogy ha csúnya dolog hazudni, nem tudom, kiesik a fogad, vagy a szádra csapok.
Ez így van.
Ezt csináljuk hazudásnál, hogy oda nyúlunk?
Ezt is csinálhatjuk, de ez még nem jelenti azt, hogy hazudok. Tehát akkor másképp fogalmazom ezt az egészet. Ha valaki stresszmentes kérdésekre általában véve megérinti az orrát, akkor én akkor kapom fel a fejemet, amikor nem érinti meg az orrát.
Tehát mindennek az ellenkezője is ugyanúgy igaz.
Én ezt a szakmát akarom gyakorolni.
Nagyon magyarul. Tehát, hogyha amikor nem hazudik is megérinti, akkor nem biztos, hogy hazugságnál pont megfogja.
Ez a lényeg, hogy mindig a változást nézem, oké? Okay? Tehát, hogy nézem azt, hogy milyen olyan viselkedés mutat, ami stresszmentes, és hogyha amikor felteszek egy vélhetően, hát igazából attól függ, hogy csináltál valami turpisságot, vagy nem, mert ha nem csináltál turpisságot, akkor ugyanúgy stresszmentes marad a testbeszéded. És akkor ehhez képest változik a testbeszéded, azaz, mit tudom, mondjuk megérinted, és akkor elmondom itt az adaptorokat, jó? Tehát a stressz levezetésre szolgáló gesztusok. Megérintem az arcomat. Miért? Azért, mert nagyon közel van az agyam egyébként az ide végződések, nagyon finomak az arcomnál, és nagyon gyorsan le tudom nyugtatni saját magamat. Tehát minden olyan dörzsölés, babrálás, ékszerpiszkálás, arcérintés, szájérintés, orvakarás, homlok, gyűrés,
ez jel arra.
Stb. Ez mind stressz levezetéssel kapcsolatos. Tehát, amikor hazudunk, ugyanúgy stressz keletkezik bennünk, hiszen hazudunk. Jó, és ennek a látható jelei igazából ezek az úgynevezett adaptor gesztus családba tartozó ugye jelek, mint amit az előbb elmondtam.
Hát hazamegyek, három általános kérdés, igen. Hogy...
Szia, Béka! Rendeltél ma valamit a netről? Arra tudod, hogy azt mondjuk, hogy igen. De az oldott állapotban azt fogja mondani, hogy igen.
De ott már hazudhat, tehát általános kérdése.
Jó napod volt ma?
Igen. Elindultak a gyerekek az iskolában.
Megcsaltál? Ja, nem, mert hogy ez...
És ott vakarózik?
Akkor lehet, akkor hogy igen. De...
Tehát az oldott állapotból viszed hirtelen stressz alá.
Ennyi. Mm-hmm. És ott megváltozik a külső jel, tehát orrot vakar. Jársz itt a mama!
Akkor tudod, hogy hazudik.
Nem, akkor tudod, hogy itt valami... stresszfaktor van, és ilyenkor még ezzel az investigative kérdésekkel leásolsz, az ki, miért, mikor, mit, hol. Ezeket használod, hogy még jobban leássál a probléma mélyére. Vagy pedig mit mondjuk, hogyha tényleg előreadott kihallgatási technikát akartok alkalmazni, akkor nekem az egyik kedvencem az szokott lenni, hogy megkérdezem, hogy és van valami oka arra? Ja, és először ugye felviszem a tétet emelem. Tehát, hogy figyelj, de drágám, szeretném, hogyha tudod, hogy milyen régóta együtt vagyunk, tudod, hogy mennyire fontos nekem ez a kapcsolat, és nagyon szeretném, hogyha nagyon átgondolnád ezt a következő kérdésemre adott válaszodat, hiszen nagyon sok fog múlni ezen.
De jó! Hát bennem megállt az ütő. Jó, pedig tehát... nem élek vele már kapcsolatban, de megállt az ütő.
Csinálsz ma lecsó. Jó,
tehát... Tehát felemelem a tétet, hogy érezze.
Felemel a tétet, hogy érezze a súlyát ennek az egésznek, és utána lecsapom azzal, hogy van-e valami oka arra, Marika nénnek a szomszédba, hogy tegnap látta, hogy fel van kapcsolva a villany hajnali 3-kor is hangok
jöttek. Jézusom! De nem lennék már barátnő, sem, csak a póker, nem csak a póker asztal
ellen. Én már Marika nén is ellen.
Én az utcába se laknék.
Jó, tehát, hogy nem árultam el semmit. Nem árultam el azt, hogy én mit tudok, vagy mit nem tudok. Hanem csak hogy feltettem, van-e valami oka arra Marika nénnek. És ugye nyilván, hogyha azt mondom, hogy nem, nincsen, de én meg tudom azt, hogy egyébként fel, hiszen te nem tudhatod, hogy én tudom, hogy fel volt kapcsolva a villany, vagy nem, akkor ugye rögtön csapdába kergettelek téged, és abban a pillanatban...
Nincs jó válasz. Haló.
Hát ez az igazság. Jó. Az igazság a jó válasz.
Jó válasz. Valószínűleg erre van egy érzelmi reakció, egy stressz helyzet, ahol aztán elkezdek krákogni, meg szájhoz nyúlni, meg nem is az lényeg, hogy mit mondasz akkor, ennek az egész tudománynak az a lényege, ugye, amiről beszéltünk a beszélgetésre.
Mondok egy-két dolgot még azért a nektek és a hallgatóságnak, hogy csak hogy közelítsünk azért az álláspontokat, illetve hogy segítsek ebben. Van ez a szóbeli megtévesztéssel kapcsolatos gesztusok, az például a hezitálás. Jó, tehát a hezitálás ugye
kérdez engem a párom, hogy hol volt a este, gondolkozzak jó sokat, az alatt nyerjek időt, amíg kitalálom
a választ. Mondasz, hogy nem, az gyanús.
De nem emlékszem annyira.
Egyből rögtön mondja.
Azonnal mondjam, ha hezitál, már gyanús.
Most hát, ha hezitál, igen.
Hát egyetlen kérdez, hol van a kocsi kulcsod? Hát ezt megkérdezzel, és így ülj.
Hogyne órák így.
Igen, fingom nincs. Az a baj, fingom nincs.
Tehát én most ide kigyűjtöttem nektek azokat, ha felmentek egyébként a, nem tudom, lehet...
Hogyne, boldogatod, persze, igen.
Felmentek a sziklaibence.com-ra, akkor ott teljesen ingyenesen le tudtok tölteni egy 10 hetes titkos ügynök képző programot egyébként.
Hányan lesznek ma délután titkos ügynökök? Hányan fogják keresztkérdések alá
vetni? Illetőlegesen ott van egy viselkedés periódusos rendszer, amit mondtam nektek, hogy az FBI-nál ott a keleti parton. Annak én fordítottam le. Jó,
de ezt egy amatőr elkezdi elemezni, abból csak összeveszés lesz, vacsoránál nem szólunk egymáshoz, igen. Közben szegény nem hazudott, nem mondott semmit, csak egyszerűen megbabrálta az arcát, holnap elválnak 400-an, mert a feleségük hozzányúlt az arcukhoz.
Feleséget nem vállaltod.
Igen, csak viszket kicsi.
Igen.
Nem, tehát pont azért próbálom kihangsúlyozni, és minden egyes alkalom, amikor te is ezt mondod, Balázs, így nagyon óvatosan így helyre tenni ezt a dolgot, hogy nincs az, hogy én hazudok, nincs egy válaszra, ilyen nincsen. Csak az van, hogy stresszes vagyok, és akkor még jobban kérdésekkel ugye leássuk a probléma mélyére. Tehát könyörögve kérek mindenkit, hogy tehát nincsen Pinocchio effektus, jó? Ha megérintem az orromat, nem azt jelenti,
nem
hogy
kell
hazudok. Ha hezitálok, nem igen. Azt jelenti, hogy hazudok.
Ez fontos, jó? Mert ma délután viszont...
igen. És el akar válni.
Viszont ha együttes jelek vannak, tehát például hezitálás, a sebesség növekedés, mert pszichológiailag végig akarunk lenni a hazugságon nagyon gyorsan.
Tehát például gyorsan kezd valaki beszélni hirtelen, vagy gyorsabban, vagy gyorsít a beszédtempóján. Aha,
igen, gyorsít a beszédtempóján. Tehát, hogy megint csak stresszmentes környezetben van egy bizonyos diction, nem tudom ezt, hogy mondják magyarul, bizonyos ütem, igen. Ami alapján úgy ilyen beszélek, és az az ütem felgyorsul egy bizonyos témával kapcsolatban, az megint csak mit jelent? Egy vörös zászlót, hogy hoppá, itt valami történik, amiről nem biztos, hogy ilyen 100%-os tudomásom van. Ugyanilyen probléma lehet mondjuk, hogy nincs válasz.
Hát az se jó.
Egy kérdést, Putyin egyébként zárójelbe jegyzem meg, állandóan ezt csinálja. Tehát párhuzamos beszélgetéseket folytat.
Megkérdezett, hogy nem válaszol?
Ha nem válaszol a kérdésre. Úgy csinál, tehát mit én mondjuk egy téma, hogy gyorsan hajtottál, Bence? Láttad már az új kocsimat? Ugyanarról a kocsiról kezdünk el beszélni, és ugyanúgy hangzik Sasper kb., igen. És akkor a végén mondjuk megemlítem azt, hogy egyébként az M3-as bevezetőnél indokolatlanul alacsony a sebességkorlátozás.
Ennek gondolom
a kérdésre nem válaszol.
Ennek az az értelme, hogy átvegye az irányítást, gondolom. Vagy hogy azt érezze, hogy ő irányítja a beszélgetést. Tehát ha én mint interjúvoló megkérdezek az interjú alanytól valamit, és ő másról kezd beszélni, akkor gondolom ez egy kontroll, hogy ő akarja irányítani a beszélgetést.
Hát vagy inkább nem akar válaszolni.
Vagy nem akar válaszolni, igen.
Szerintem inkább az utóbbi.
Vagy húzza az időt.
Inkább nem akar válaszolni.
Tehát, ha megkérdezed a békát ma délután.
Figyelek. Igen, három elterelő kérdés.
Három elterelő kérdés után. Voltál-e ma valamiféle, nem tudom, egyedi designer boltba ruhát venni?
Erre azt fogom mondani, hogy nem, mert interneten rendeltem. Nem jó.
Elterelő kérdés kell, igen.
Jó, és utána készültem.
Jó, hát azért ez megállapítva, azért ez nem egy, szóval nem egy könnyű. Hány évig tanulja az ember, míg odaengednek valakit kihallgatni? Hogy kicsit most így könnyebb vizekre vezet. Sok év. Tehát sok év a mentoroddal, sok tapasztalás, sok kihallgatás, megnézése akár, részvétel, ott vagy, amíg mondjuk megengedik neked, nem tudom, hírszerzésnél, hogy te mondjuk kihallgassál. Tehát ez
nekem
évekig,
nem.
Neked nem, de hogy évekig kell, hogy tanulja az
abszolút,
ember.
Igen.
Nem? Tehát abszolút. Ez egy elképesztő tudomány.
Nem olyan egyszerű, mint ahogy az látszik.
Mennyi idő alatt?
Nem adott semmilyen konkrét választ, csak mondom, én közben figyelem a srácot.
Helyes, tartsd rajta.
Semmi konkrétumot nem mondom.
Egy hírszerző vagy, aki velünk interjút csinálna, mennyi idő alatt tudna úgy törbecsalni, hogy körülbelül hány perc alatt lennénk neki nyitott könyv, szerinted?
Hát már elég hamar. Vagyunk,
elég mi? Hamar.
Elég hát. Hamar.
Tehát, mi? Hogy teljesen ártatlan kérdésekre válaszolnánk, és ő 5 perc, 10 perc után tudna egy viszonylag részletes profilt írni rólunk, hogy milyen mentális állapotban vagyunk, hogy vagyunk, milyen gondolataink, terveink vannak.
Fordítsuk. Hát nem is feltétlenül azt egyébként, de kifejezetten, hogy a hírszerzésről beszélgetünk, akkor itt igazából az a fontos, hogy például mondjuk neked mondjuk milyen szociális szükségleteid vannak. Hogyan szeretnéd, hogy mások lássanak téged? Mert hogyha tudom, hogy téged hogyan szeretnének, hogy lássad magad mások szemében, akkor ezt ki tudom milyen szempontból használni effektíve.
Aha. Na figyelj, most bebizonyítjuk, hogy mennyi mindent tanultunk, megfordítjuk a fegyvert. Mi a kedvenc filmed? Hopp, lenézem, jobbra lenézem, jobbra le, megvagy öcsém.
Egyébként az általában azt jelenti, hogy érzelem. Tehát ugye, oké. Tehát az az NLP-s történet, hogy ha balra felnézek, akkor a vizuális memóriámat használom,
hogy jobbra láttuk, fel... igen, akkor pedig...
Ez nem igaz.
Ez nem
jó,
igaz.
Jó, tehát hogy ez 100 milliószor bebizonyosodott, hogy ez nem igaz. Egy viszont biztos, hogy amikor memóriát hívok le, akkor általában véve felfelé nézek.
De balra
felnéztél. Balra fel, jobbra fel, igazából ilyen szempontból tök minden, amikor váltakozik balról jobbra, akkor azt jelenti, hogy kutatok.
Tehát akkor memóriát hívok föl. És amikor hazudok és elképzelek valamit, akkor meg nem felfele nézek. Akkor nem az emlékeim között kutatok, hiszen az nincs ott, mert hazudok. Akkor
hát ez egy nagyon jó, amit mondasz egyébként, hiszen effektíve, és akkor megyek tovább, ha balra lefelé nézek, ez általában véve az emberek 80%-ánál igaz, ha balra lefelé nézek, akkor kognitív, tehát gondolkodással kapcsolatos folyamatokat csinálok. Ha jobbra lefelé nézek, akkor pedig emocionális vagyok. Jó? Tehát amikor valaki ugye, mit tudom, ugye szégyenérzés, stb. Kisebb lesz, elkezdek össze, jobbra így, lemegyek, és a pillantásom is jobbra lefelé megy. Tehát amikor mi a legjobb filmen, és így által jobbra lefelé néztem, ugye kutattam az emócióimból, hogy melyik is volt a legjobb filmem egyébként.
Elkamúzzam. Hát azért ez nagyon összetett. Ez nagyon, nagyon összetett, jó? Hazamegyünk, nem kérdezünk semmit, nem vádoljuk meg a párunkat.
Jó, nekünk így,
és jó, így, ahogy van. Bence, nagyon érdekes volt, azért ez egy nehezen megfogható tudományág, nehezen szűkíthető, baromi összetett, baromi komplex, baromi bonyolult. Nyilván megpróbáltuk egy kicsit megkapargatni, csak hogy értsük, hogy azért ez egy külön tudomány, amit csinálsz, vagy amit csináltok. Elképesztő, hogy nagyjából, amit mondtál, 90-95%-ban mindegy is, hogy mit mondok. A lényeg, hogy mondom. És ott van az 5%, ami a verbalitás, de az meg aztán teljesen mindegy, 5 perc alatt megfejtettek bennünket, hogyha olvassátok a jeleket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas volt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszi, Bence, köszi.
Hazamegyünk, meg is csinálom az ánusz tesztet.
De kint,
Móni, az összeszorított ánusz teszt.
De Móni?
Nem, magamon megcsináltam.
Sziklai Bencével beszélgettünk. 2 perc pontosan, 9 óra, jövünk rögtön a hírek után.